A kiszebeni főoltár 1496-ban készült, Mátyás uralkodása végén és a Jagellók trónra jutása közötti időszakban. Természetesen egy ilyen nagyméretű oltár hosszabb ideig készült, ezért is van a két uralkodóház címere a predelláján. A kiszebeni keresztelő Szent János főoltár az előbb mondott kiszebeni templom főoltára volt. Lényegében kitöltötte a számára rendelkezésre álló építészeti keretet, a szentély teljes szélességét, illetve a magasságát is. Körülbelül 11 méter magas, és durván 6,5 méter széles tárgyról van szó. Fontos tudni róla, illetve a középkori gyűjteményünkről, hogy nem csak Európában, hanem a világon nincs olyan középkori kiállítás, ahol ennyi középkori oltár látható, de ilyen léptékű főoltár egyáltalán nem található közgyűjteménybe.
Nagy kincsként kezelték ezt a II. Világháború idején is, darabjaira szedték, és így próbálták menteni a bombázások elől? Hogyan vészelte túl ezt?
Igen. Ez egész pontosan tudjuk, hogy 44. novemberében bombázták a nyugati pályaudvart, és szerencsére ennek a híre megelőzte magát a bombázást. Teljesen jogosan ilyetükbe lebontották ezt a nagyméretű főoltárt. Nem a legszakszerűbben, már arra nem volt idő, úgyhogy sajnos a bontás során is sérült, és hát az alkat részeire szedett oltárt levitték a múzeum pincéjébe, ami egy jó gondolat volt, csak hát a bombázás valóban megtörtént, a múzeum nem kapott találatot, de mégis nem csak az oltár, hanem több műtárgy is sérült amiatt, hogy a múzeum összes ablaka betört, és a bombázás utáni tél egy elég kemény tél volt, nagy hóval, hófúvással, és a hófúvás mindenhova az épületen belül, így a pincébe is bevitte a havat, úgyhogy sajnos a felszabadulás ugye az tavasszal történt, ez a bevitt hó, ez ráolvadt a műtárgyakra, plusz még hol a német hadsereg, hol az orosz, trappolt ezeken a tárgyakon, úgyhogy nagyon sok minden elpusztult, viszont maradt egy 44 előtt készült kiváló állapotú, nagy pontossággal értékelhető felvétel a szépművészeti beálló oltárról, és ez rengeteget segített az elpusztult elemeknek a rekonstrukciójába.
Hiszen nem sokkal már a háború után, úgy tudom, 54-ben kezdődött meg a kiszebeni főoltár restaurálása, és hát 75 évig tartott ez a folyamat. Úgy tudom, hogy korábban is restaurálták már ezt az oltárt a barokkorban, például ezekkel a rétegekkel is dolgozni kellett, ezeket tudták használni, vagy inkább el kellett távolítani?
Hát ezeknek nagy része, jó részét eltávolítottuk, mert hogy ne legyünk fogalomzavarba, a barokkori hozzányúlás az nem restaurálási szándékkal történt, hanem a elpiszkolódott, már akkor is sok helyen töredékes oltárt megpróbálták egy picit felfrissíteni. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ódivatú ruhából megpróbálnának egy ma nézhető darabot létrehozni, nem túl nagy sikerrel. Annyi haszna volt, hogy a táblaképeket ekkor átfestették. Ez úgymond egy védőrétegként védte a további időszakba az eredeti felületeket, úgyhogy ennyi haszna volt. Természetesen kártétele is volt szép számmal. A liturgikus átalakítás miatt, mert a predella közép részét ekkor kivágják, hogy helyt adjanak az új liturgia szerint kívánatos szekrénynek, és ez azért túl sok jót nem tett az oltárra. Ugye ekkor pusztítják el Mária koronáját, amit a fölötte lévő angyalok tartották, és az oltár számos olyan elemét, ami vagy töredezett volt, vagy útba volt, ambivalens történet, hogy jó is, meg rossz is egyszerre.
Értem, tehát egyrészt akkor a második világháború pusztítását, illetve ezt a barokkori felfrissítést is orvosolni kellett, de hogyan dolgoztak, gondolom, nemzedékeken keresztül restaurátorok ezen a munkán? Ön mikor szállt bele be a foglalatosságba?
Hát a kezdete az nagyjából 88-89-re esik, amikor én belecsöppentem. A kollégáimmal akkor készítettük a három szekrénybe lévő főalaknak a restaurálását, de többre nem volt idő, sajnos szándék sem. Úgyhogy akkor én ott hagytam a múzeumot, mert lényegében nem volt mit csinálnom. És 14-be vettem át a főrestaurátori feladatokat az oltáron, és onnantól viszont szakadatlanul csináltuk a befejezésig. Emiatt a dr. Bán Lászlót komoly dicséret illeti, mert ő volt az egyetlen múzeumigazgató, aki ilyen szakadatlan kitartással támogatta ezt a munkát.
Igen, úgy tudom, hogy külföldi szaktekintét is bevontak ebbe a restaurálásba,
Manfred
Koller. Ő hogyan segítette ezt a munkát?
Tulajdonképpen sokat segített, én mindenképp egy pozitív véleményem van róla, még akkor is, hogyha sok mindenben nem értettünk egyet, és végül is a végső megoldása a Zoltárnak olyan lett, amit nem támogatott. Igaz, hogy nem ismerte azt a később kimunkált megoldást, hogy hogy legyen megkülönböztetve a rekonstruált részek aranyozása az eredetitől. Ő semmiképp nem akarta, hogy aranyozzunk, úgyhogy évekig állt a Zoltár nem jelenlegi állapotában, de egy jelentős elkészült része, hogy ilyen neutrális felülete volt a kiegészítéseknek, ami szerintem abszolút nem működött. Teljesen szétverte a Zoltár általános esztétikáját. Nem ez érvényesült, hanem egy pusztulás történet lett belőle, ami hát szerintem kevésbé fontos, mint az, hogy milyen lehetett a tárgyunk.
Tehát korábban jobban meg voltak különböztetve azok a részek, amelyeket önök tettek hozzá. Egy egységesebb képet ad a műtárgy,
Hát lényegében én 5 évig küzdöttem ezért a koncepcióért, és szerencsére sikerült kitalálni egy olyan megkülönböztető jelzésrendszert az új felületekre, hogy abszolút nyomon követhető minden kisebb és főleg nagyobb elemnek a mikorisága, így teljesen védhetővé vált az, hogy igenis lássuk el, főleg ugye ezek aranyfelületű tárgyak voltak, tehát nem volt olyan típusú felületi kérdés, hogy most milyen lehetett. Tehát mindent tudtunk az elpusztult darabokról, és így sikerült egy olyan egységes összképet összehozni, hogy a háttérben ott van, megvan a mi hozzátételünk, csak nem ilyen drasztikus, didaktikus formába.
Egy gótikus csipkézetű oromzata van ennek a főoltárnak, és mozgó szárnyai, hiszen egy szárnyas oltárról van szó. Hogyha röviden bemutatná azt, hogy milyen történeteket mutatnak be ezek a képek, tehát milyen fő témái vannak az oltárnak?
A legnagyobb kuriózum az a hétköznapi oldala az oltárnak. Ez azt jelenti, hogy olyankor a mozgószárnyak be vannak csukva. A gótika korában ez tulajdonképpen 3 egyházi ünnepen volt csak nyitva. Nyitott állapotban keresztelő Szent János életét mutatta be, 8 képen a alkotója, csukott hétköznapi állapotban pedig a krédó, azaz a hiszek egynek a 16 versszakát mutatja be 16 képen. és ez a korabeli liturgiát szolgálta egyértelműen, mert tulajdonképpen olyan, mint egy képregény, tehát viszintesen olvasva a felső képsort, az az első 8 verszaka a Hiszek egynek, az alsó képsor pedig a további 8 verszaknak a képi megjelenítése, ugyanis a hívek ebben az időszakban egyáltalán nem tudtak olvasni, ilyetén módon nem is volt bibliájuk, és mint a mai gyerekek, akik írni, olvasni nem tanulnak, azért egy verset be tudnak tanulni, és ez a képanyag segítette a verszakok pontos felidézését, úgyhogy ez egy külön kuriózuma az oltárnak.
Mondta, hogy az oltár alkotója. Úgy tudom, nem lehet tudni pontosan, hogy ki alkotta, vagy kik alkották ezt az oltárt, de milyen körülmények között jöhetett létre, ugye ki Kisszeben, a mai Szlovákia területén található Kassától Leperjestől északra, az ottani polgárok adták össze erre a hatalmas oltárra a pénzt?
Nem. Nagy valószínűséggel főúri, és nem kizárt, hogy királyi támogatást is kapott, mert ugyan fontos helyen volt a korabeli kereskedelmi út egyik állomása volt Kisszeben, de hát ez egy kisváros. Tehát se egy ekkora templomot, és főleg nem egy ilyen gazdag berendezést önmaga erejéből nem tudott volna létrehozni, úgyhogy a legvalószínűbb ez, hogy akár királyi támogatást is kaphatott.
Most 75 év után teljes egészében újra láthatja a nagy közönség a kisszebeni főoltárt a Magyar Nemzeti Galériában, de hol helyezik el, hogyan kap a gyűjteményben ez központi helyet, ez hogyan írható le?
Ezt úgy kell elképzelni, ugye a korábbi majdnem kész állapotában is a trónteremben volt, mint a gótikus oltárok legnagyobbika. Ezen a helyen nem változtattunk, mert arra nem lett volna mód. Ugye elvileg előadhattuk volna az eredeti kisszebeni képet, mert ugye két kisszebeni mellékoltárunk is van. Ráadásul tudtuk, hogy az oltár melyik oldalán voltak, ám de azt a teret nem lehetett a trónterembe reprodukálni. Úgyhogy ezért maradtunk annál a kompromisszumnál, hogy ezt a kiállítási összefüggést nem hoztuk létre, úgyhogy sajnos ugye nem lehetett tengelybe elhelyezni, mert túl szűk hozzá a trónterem. A mellékoltárok betakartak volna a főoltárba, és azt nem akartuk semmiképp, úgyhogy most így külön elszórtan vannak a kisszebeni oltárok. Szerintem így is szép a kiállítás. Sajnos ezek az eredetire utaló térigények, ezek rendkívül nehezen előállíthatók egy teljesen más építészeti közegbe. Aztán később, még nem tudjuk pontosan mikor, a teljes anyag leköltözik a Szépművészeti Múzeumba, a Pergamon csarnokba. Ott még nem tudjuk, hogy milyen konstellációba tudjuk fölállítani őket. Lehet, hogy ott se tudunk egy ilyen álkisszebeni képet összehozni a három tárgyal